Vendégünk Brebovszkiné Pintér Márta, az Evangélikus Egyház női missziójának vezetője. Mióta végzed ezt a munkát, miből áll ez a szolgálat, milyen területei vannak?
6 esztendővel ezelőtt bízott meg egyházunk ennek a munkának a megszervezésével. Női munka létezett a háború előtt is, de a szocialista időszakban természetesen minden réteg munkát megszüntetett a hatalom, és így a rendszerváltás után kellett újra kezdeni az ifjúság vagy a női munkának a megszervezését.
Tudsz arról valamit mondani, hogy a háború előtt mivel foglalkoztak?
2 nagy nőszövetségi csoport volt, az egyik a gyülekezetekben szolgáló asszonycsoportokat összefogó nőszövetség, és volt a papnéknak is egy külön országos szövetsége, amelyiknek titkárát még én magam is ismertem, Marcsek Jánosné papnét, aki Ózdon szolgált a férjével együtt. De hát teljesen előről kellett kezdeni ezt a szolgálatot, és természetesen másképp is fogtam hozzá. Nem annyira a szociális és karitatív munkának a felevenítésére vállalkoztam, hanem arra, hogy tematikus munka folyjon a gyülekezetek nőcsoportjaiban. Tehát olyan kérdésekről beszélgessenek el, amelyek valóban az asszonyokat érintő és a 20. 21. századdal együtt járó gondokat, bajokat érintő kérdések.
Hol beszélgettek ezekről, milyen formában? Hogyan lehet oda eljutni egy hallgató, hogyha ez érdeklődik, akkor hol talál meg titeket?
Amikor én kezdtem a szolgálatomat, akkor a gyülekezeteket látogattam meg, és ott a gyülekezetekben aktívan szolgáló asszonyok hívták el az ismerőseiket, barátnőiket egy ilyen délutáni tejázásra, szeretetvendégségi alkalomra. De már az indulásnál itt Budapesten is beindítottunk egy programot. Minden második hónapban egy szombat délelőtt úgynevezett evangélikus nőklubja alkalmat tartunk, amelyre mindig egy olyan előadót hívunk, aki valóban aktuális kérdésekről szól hozzánk, akár újságíró legyen, akár pedig az egészségügyi területén szolgáló orvos. A legérdekesebb alkalmunk még az indulásnál Bartus László volt, aki ugye a Híd gyülekezetéből kiszakadt újságíró. Ő a szekták különböző veszélyeiről beszélt, és hát konkrétan a Híd gyülekezetéről írt könyvéről. Ez az alkalom arra volt jó, hogy egy kicsit fölhívhattuk magunkra a figyelmet, arra, hogy mi valóban az aktuális kérdésekkel szeretnénk foglalkozni. Szervezünk nyaranként konferenciákat, amelyekre bárki jelentkezhet. Ez sokszor félreértés az asszonyok részéről, hogy úgy érzik, hogy csak egy beavatottaknak a klubja és köre vehet részt az alkalmakon, mindenki felé nyitottak vagyunk. Olyanok felé leginkább, akik keresik az Istent, és nem járnak templomba, de nagyon-nagyon szeretnének többet tudni az Isten dolgairól, őket várjuk leginkább. Benne van a nevünkben, hogy női misszió, és ez nem csak azt jelenti, hogy a gyülekezetekben élő asszonyoknak a hitét akarjuk mélyíteni, hanem azt is jelenti, hogy szeretnénk elérni olyanokat Krisztus evangéliumával, az Isten örömhírével, akik keresik az Isten, de még távol vannak tőle.
Én arra kérlek, hogy mondd el a hallgatóknak, akiket ez érdekel, hogy hogyan lehet akkor végül is titeket elérni, milyen címen, esetleg telefonszámon.
A címünk Budapest 1085 Üllői út 24, a telefonszám pedig 483 22 61. Én leszek ott a telefonvonal másik végénél, engem fognak hívni, és szeretettel várom mindenkinek a hívását. A legnagyobb öröm mindig a számomra, amikor ilyen keresők hívnak fel, akik így jelentkeznek be, hogy szeretnék egy olyan lelkésszel beszélgetni, aki meg is hallgat, ígérem, meghallgatom, hiszen én magam is így indultam, hogy valaki hallgasson meg.
A zene után folytatjuk a beszélgetést. Thank you. Az Evangélikus Rádió Misszió műsorát hallják. Vendégünk Pintér Márta, evangélikus lelkésznő, aki az Evangélikus Egyház női misszióját vezeti. Márti, kérlek, hogy beszélj az aktualitásokról, milyen esetekkel, ügyekkel találkozol, mivel foglalkozol. Ez azért is fontos, hogyha valaki megkérdezi, hogy mi értelme ennek a munkának, szolgálatnak, milyen konkrétumokkal tudsz erre válaszolni?
Igen, az indulásnál azért sokan föltették a kérdést, hogy miért van szükség női misszióra, és miért van szükség arra, hogy az asszonyokkal külön foglalkozunk. Én magam is föltettem ezt a kérdést, mielőtt erre a szolgálatra indultam volna, és mielőtt az Úristen erre engem felkészített volna. És úgy érzem, ez teljesen fölösleges, ma már másként látom. Nagyon fontosnak tartom, hogy bizonyos kérdések, amelyekkel az asszonyok szembe kerülnek, szembesülnek, az megválaszolást nyerjen, hogy valóban beszélhessenek róla egy olyan helyen, ami biztonságos, ahol tudják, hogy ezt senki más nem hallja, és igenis vannak dolgok, amik nem férfi fülnek lettek számva. Fontos, hogy magunk közt legyünk, ahogy nagyon fontosnak érzem azt is, hogy a férfiak is legyenek maguk közt, és beszéljék meg a dolgaikat.
Van az Evangélikus Egyházban férfi misszió? Kérdezem én, aki a misszióért vagyok felelős, tehát egy kicsit ilyen fiktív kérdés, de hogyan reagálsz erre?
Amikor megkérdezték tőlem, rögtön azt mondtam, hogy én leszek a legelső, aki a férfi missziónak az elindításáért harcolni fogok, és még most is valóban örülök ennek a kérdésnek. Nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy legyen férfi misszió.
Miért?
Mert nagyon sok minden olyan kérdés van, amiről valóban a férfiaknak maguk közt kellene beszélni. Van egyfajta prűdség még az egyházban, egy bibliaórai alkalmon nem mer megkérdezni az ember. Nem értek a férfiakhoz ilyen alapon, viszont fölajánlom, hogy a legelső férfi missziója alkalman én mesélek a nőkről. Mert az igazi gondnak azt tartom, hogy a mai világban a nők nem tudják, hogy mit jelent nőnek lenni, és a férfiak nem tudják, hogy mit jelent férfinak lenni. Biztos, hogy ebben sokféle mozgalom is, talán épp a feminista mozgalom is szerepet játszott, de talán itt kell elkezdeni, és a női missziódnak a arcpolitikáját megfogalmazhatom, azt lenne, hogy mit jelent keresztjén nőnek lenni.
Köszönöm, hogy támogatod a férfi munkát, reméljük, hogy el is indul, nem sokára majd. Akkor térjünk rá az aktualitásokra. Milyen eseteid vannak, milyen ügyekkel foglalkozol?
Először talán arról a témáról beszélnék, ami most nagyon-nagyon aktuális a társadalomban is, és mi magunk is elkezdtünk ezzel foglalkozni, az erőszak kérdése, a családon belüli nők elleni, gyermekek elleni erőszak. De mi úgy döntöttünk, hogy nem az a fontos, hogy mi is csatlakozzunk az erőszakot leleplezőknek a sorába, hanem nekünk keresztény asszonyoknak, evangélikusoknak az a feladatunk, hogy megtanuljuk a békesség művelését, és inkább a prevenciót, a megelőzést igyekezzük munkálni a családjainkban is, és azokban a közösségekben, ahol élünk. Minden konferenciánknak van egy olyan előadása, vagy egy olyan szerepjátékos, kicsit kreatívabb része, amikor a türelemről, a béke megéléséről beszélgetünk, illetve próbáljuk azt gyakorolni, a toleranciának a gyakorlását. Ez nagyon fontos. Jó, hogy az amerikai evangélikus egyház, amelyikkel a női misszió nagyon jó kapcsolatban van, ezen a téren hallatlan sok anyaggal, elkészített anyaggal és gyakorlattal rendelkezik. Tehát nem nekünk kell megfogalmaznunk a gondolatainkat, hanem van kire építeni, van kiktől meríteni. De a női misszió azt is felvállalta, hogy akik veszélyben vannak, azoknak segít egy menedékhez jutni. Itt természetesen nem egyházi szervezetekkel állunk csak kapcsolatban, hanem olyan szervezettel is, amelynek a neve jól ismert sokak számára, NANE, a nőkért az erőszak ellen szervezet, akikhez tudom irányítani az asszonyokat, és utána, hogyha menedékhez jutottak, ha szükséges ellátásban részesültek, újra visszakerülnek hozzánk, és a lelkipásztori, a lelki gondozói szolgálatot tudjuk tovább végezni. Nagyon nagy baj, hogy egyházunknak nincs még olyan kis lakása, vagy egy olyan kis szobácskája, ahol fizikális értelemben menedéket nyújthatnánk a bajba jutott asszonyoknak.
Köszönöm szépen. A zene után még visszatérünk erre a kérdésre, mert ez nagyon fontos. Kedves hallgatóink, Pintér Márta evangélikus lelkésznővel beszélgetünk. Az előző percekben szót ejtettünk egy nehéz, súlyos témáról, a nők elleni erőszakról. Megemlítettél egy NANE nevű szervezetet, ahova fordulhatnak nehéz helyzetben lévő nők és asszonyok. Tudnál-e olyan konkrét esetet említeni, amikor ilyen nehéz helyzetben lévő nővel vagy asszonnyal volt dolgotok, és mit tudtatok segíteni neki?
Hadd mondjam el, hogy minden héten szinte van egy olyan telefonhívás, amikor valaki ilyen ügyben hív engem. Sokszor a telefon mellől csak erősíteni lehet lelkileg, de ahogyan az előbb már említettem, mi nem tudunk sajnos még fizikai értelemben segítséget nyújtani, tehát menedéket, hajlékot nem tudunk számára biztosítani, viszont tudunk olyan telefonszámot mondani, ahol menedékre is talál. De sokszor az erőszak nem csak akkor okoz problémát, amikor a fizikai értelemben kell elszenvedni, hanem utána is. Lelki értelemben, és itt már az egyház, és itt a női misszió nagyon sokat tud segíteni, hogy visszanyerjék az emberek az önértékelésüket. Az egyedülálló édesanyák számára évente rendezett konferencián szinte a résztvevőknek a fele ezzel a problémával küzd. Az erőszak nem csak fizikai értelemben valósulhat meg, hanem nagyon sokszor pszichikai módon, és ennek pont ez a tünete, hogy leértékeli az asszony önmagát, elhiszi a férjének mindazokat a gonosz szavakat, amikkel őt sújtja, hogy te senki vagy, te semmi vagy, te nem tudsz főzni, ilyen egyszerű módon, és a végén elhiszi az asszony, ahol tudunk segíteni, hogy valóban az önértékelése helyreálljon, és igazából akkor áll helyre az önértékelése, hogyha megérti azt, hogy az Úristennek ő nagyon fontos. Hogyha az Isten szeretetében döbben rá arra, hogy én vagyok valaki, mert engem az Isten arra méltat, hogy egyszülött fiát adta értem, hogy meghalt értem a kereszten. Sokszor nem csak az segít, hogy egymást bátorítják az asszonyok, és én magam is, hiszen én magam is azért keresztül mentem egy gyászon, egy veszteségen, és sok nehézségen, hiszen sokszor a gyásznál, egy férj elvesztésénél érdekes módon a feleséget vádolják, hogy nem vigyáztál rá eléggé, hogyha hosszú éveken keresztül beteg volt, akkor is nem ápoltad rendesen. Nehéz. Ha az Úristen szeretetével találkozom, igazából azt tud fölemelni, azt tud megerősíteni, és azt tud méltóságot adni. Hát mesélhetnék történeteket olyan asszonyról, akit a konyhában húzott végig a férje rendszeresen, késsel fenyegetett. Egy másik asszony mutatta is a sebeit, amik tarkítják őt. De arról is mesélhetnék, amikor az édesanya a feszültségét a saját menyén vezette le. És ez az, ami ellen én kifejezetten harcolni szeretnék, hogy nők továbbadják nőknek az agresszivitást, és nők a fiatalabb nőn vezessék le az agresszivitást.
Igen, örülök, hogy végül is annak ellen, hogy súlyos dolgokat mondtál, de megemlítetted azt, hogy hát a nők is elkövethetnek erőszakot. Talán a férfi társaim nevében vetem fel ezt a kérdést, hogy valóban, hogyha családon belüli erőszakról van szó, akkor csak a férfiakra lehet gondolni? Vagy végül is az általad ismert esetekben is nagyrészt végül is a férfiak az elkövetői az erőszaknak?
Nem lehet titkolni, hogy a férfi elkövetők nagyobb számban vannak jelen, de bizony az asszonyok közt is nagyon sok agresszív asszonyt ismertem meg, ott talán nem a fizikai brutalitás jellemző, hanem az, hogy pszichésen próbálják a férjüket elnyomni, szó szerint elnyomni, vagy a férjüket arra kényszeríteni, hogy valamiféle karriert érjenek el, és akkor zsarolják, hogy nem, te nem vagy erre képes, és összeroppannak ez alatt a súly alatt. De sajnos a statisztika azt mutatja, hogy arányában több asszony az áldozat, mint a férfi, és arányában nagyon sok a gyermek is. A gyerekek kerültek mostanában a látószögembe, és ott duplán érzem a terhet, hogy egy agresszív édesapa mellett gyakran agresszív édesanya is ott van a családban. Bár az a kérdés, és a katolikus egyházban szolgáló női közösséggel együtt ezt kérdezzük meg, hogy ez valóban családnak nevezhető-e, amelyeket így nevezünk, hogy családi erőszak. Külföldön ezt háztartáson belüli erőszaknak hívják. Meg lehet figyelni az eseteket, hogy főleg mostóha apák követik el, vagy az édesanyának az élettársa követi el az erőszakos cselekményt. Nagyon ritkán maga az édesapa.